Madrid.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról.
Kedves hallgatók! A következőekben Nárai Szabó Gábor beszélgetését hallhatják Pincz János matematikussal.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Pincz János matematikust, akadémikust, akitől megkérdezem, hogy lehet, hogy a számok embere hívő katolikus?
Igen, hát ha úgy praktikus választ kellene adni, akkor tulajdonképpen a hívő katolikus mi voltom, az még egy kicsit előbb kezdődött, még ha nem is sokkal, mint az, hogy a számokba beleszerettem. Tudnélik, egy kicsit betudhatóan az akkori politikai rendszernek, ugye, amelyik nem engedte az egyházi rendeknek a működését, már nagyon hamar a szüleim, akik mindketten katolikus vallásúak voltak, és vallásukat gyakorolták, egy apácát tudtak megkérni, aki nekünk ott testvéremnek és nekem, lehet, hogy még volt valaki, két-három gyereknek, nekem még iskola előtt már hetente egyszer hittanórát tartott, és elég komolyan véve, úgyhogy nem jegyzeteltünk szó szerint, hanem ő lediktálta minden alkalommal, hogy mit írjunk le a füzetünkbe arról az óráról, és több éven keresztül egy ilyen, azt lehet mondani, felépített hittanoktatásban részesített, és akkor ez az iskolába járások, iskolai templomi hitoktatást helyettesítve már ugye végigkísért engem az általános iskola alatt, és templomba jártunk, hittant így privát tanultunk, és ilyen módon beleszülettem szinte ebbe a katolikus hitbe. A másik is elég hamar indult, a számoknak a szeretete. Ott a bátyám 2 évvel idősebb volt, és akkor ő, mikor iskolába kezdett járni, már akkor az ő tanulmányai kapcsán, még iskola előtt is, azt hiszem, a számokkal már egy kicsit foglalkoztam, és aztán utána az általános iskola kezdettől már aktívabban valóban a tanulmányok közül az vált a részemre legközelebb állónak, legkedvesebbnek. Na most, ami ugye az esetleges ellentétet illeti, hát nem csak, hogy akkor nem fedeztem fel semmilyen ellentétet persze a két dolog között, de később sem, és hát most is úgy vallom, hogy az a szigorú logikus gondolkozás, amire a matematika neveli az embert, az jól jön tulajdonképpen a hittudományokban való elmélyülésben is, és az a bizonyos gondolkozásmód sem áll olyan messze a vallás tanításának az elsajátításáról. Hát ugye tudjuk, hogy például a zsidóknál ugye a különböző ilyen vallási nevelések, azok alapvető részét képezik a tanításnak.
Egyébként hagyj kérdezzem meg, szerintem az a különbség, az alapvető különbség a kétféle, a hívő és a nem hívő ember között, hogy az egyiket nem érdekli a miért, csak a hogyan, a másik viszont meg akarja tudni, hogy miért, hogy honnan jöttünk, miért élünk a világon, és itt vannak emberek, akiket ez teljesen hidegen hagy. Hát azok kevésbé lesznek, azt hiszem, hívők.
Igen, hát ugye valóban az egyik lehetséges módja annak, de azt hiszem, az nem feltétlen garancia arra, hogy valaki egy életen át megtartsa a hitét, az, hogyha öröklés útján a vallásos szülőkön keresztül sajátítja el. És másrészt meg van valóban, hogy sok embernek, akár aki nem is vallásos, hanem például tudós, a gondolkozás módja azért a világról, a miértről, a hogyanról, a mi célból, az közel áll a valláshoz. Igen. Hát ilyen szempontból például ugye akár Einstein, aki személyes Istenben nem hitt, de állandóan ismételgette azt a mondást például, hogy Isten nem játszik kockákkal, amit ő ugye annak a manifestációjának és megerősítésének gondolt, hogy ami az világban történik, semmi se történik véletlenül, igen, hanem mindent valaki megtervez, igen, és végrehajtja.
A szüleidnek nem lett abból baja, hogy hittanra járattak, és hogy rendszeresen...
Hát tulajdonképpen végül is, ugye édesanyám nem dolgozott, amikor kisebbek voltunk, édesapám dolgozott, de talán azért nézték el neki, hogy hittanra járattak minket, mert ő jól tudott oroszul, más nyelveken is, de oroszul is, és hát arra szüksége volt a kommunista rendszernek. Hát egyébként jól tudott oroszul az a családi neveltetéséből, de olyan értelemben csak, hogy a mai Jugoszlávia területén Bácskában sváb családból származott, és aztán utána ott Szabadkán előbb az alsóbb iskolákat, és Belgrádban pedig egyetemet, igen, végzett, és így akkor a szerb nyelvet elsajátította. Igen. És aztán hát az orosz tudta használni sajnálatos módon többek közt elég sokat gyakorolni a hadifogoly táborban. Viszont hát legalább tolmácsként akkor egy kicsit, igen, haszna volt belőle.
És a felsőoktatás, tehát az egyetemi felvételén ezt például nem kérdezték meg, mert egy időben nagyon rákérdeztek tanárnak, nem engedtek például.
Igen, igen. Hát most az én esetemben ez azért nem volt aktuális, mert ilyen versenyeredmények alapján felvételi nélkül kerültem be az egyetemre, de bizony ilyen eseteket, igen, hallottam, volt, akinél magasabb szinten kandidátusi felvételi vizsgán kötöttek bele az egyik leghíresebb, legnagyobb magyar matematikus, aki ráadásul egyházi iskolába járt, és akkor így próbálták kicsit provokálni.
Igen. Hát engem is a középiskolai matematikai lapok mentett meg, mert akkor nekem még korábban kerültem egyetemre. Nem kérdezősködtek ilyen világnézeti dolgokról szerencsére. Tehát hát nyilván aztán a család is ennek megfelelően alakul, mert az ember, azt hiszem, hogy a választás, az élettársa, a házastársnak a választása is rendkívül mértékben függ attól, hogy közös-e a hitük a illetéknek.
Igen, hát nálunk ez is így szerencsésen alakult, mert egy olyan kisebb közösségbe kerültem bele, amit még a most már több mint 90 éves Kerényi atya szervezett meg, hát az angyalföldi béketéri Szent László templomban, és aztán bár én abba a társaságba már akkor kerültem bele, mikor már őt áthelyezték onnan, de tulajdonképpen még mai napig, ami azt jelenti, hogy egy 40-45 évvel későbben még az annak a társaságnak egy jó része tartja egymással a kapcsolatot, amelyik akkor azon a már egyetemista hit annak lehetne nevezni, amit ő tartott ott, alakult ki.
Ezek rendkívül fontosak voltak, és most is ezek a közösségek. Tehát én nagyon örülök, ha látom, hogy ilyen olyan ismerősről kiderül, hogy ebbe a közösségbe jár, abba a közösségbe jár. És hát ugye örömteli meglepetés volt számunkra, amikor az újlaki Sáros Boldogasszony templom közösségében találkoztunk. Ugye mostanában arra jársz?
Hát tulajdonképpen úgy kell érteni, hogy ahogy előbb mondtam, hogy ebbe a társaságba kerültem bele, és akkor ott ismerkedtem meg a feleségemmel, a későbbi és mostani feleségemmel, és a mostani és szógorommal, aki az ő testvére, és aki pedig az újlaki templomnak a plébános.
Igen, Beránt Ferenc atyáról van szó, aki többször szerepelt már a Mária
Rádióban.
Hát minden elösszefügg, és ráadásul ugye, ha szabad mondom, a lányod, az meg az én lányommal együtt járt a Szent Imre Gimnáziumban.
Igen, tehát, ami szintén nem teljes véletlen.
Nem egészen véletlen.
Ugye, hát akkor tájt indultak ezek az egyházi iskolák, ugye a korábbi nagyon szűk szerzetesi iskolák, szó szerinti szerzetesi iskolák.
És nagyon érdekes, hogy azért a Kádár, tehát a Rákosi rendszer, ahol azért kőkeménye börtön is járhatott ilyesmiért, meg sok minden retorzió, és a Kádár rendszer, ahol csendben, szép, lassan próbálták, de rendkívül hatásosan szétporlasztani a közösséget, különösen az egyházi vallás és közösséget, nem értek el sikert. Ezek föltámadtak, tehát gondolom ezt megértél hasonló.
Igen, hát egy kicsit hallottam úgy is papoknak az ilyen jellegű küszködéséről, hogy az édesapámnak a bátyja, aki most már 120 éve született, és 40 éve halt meg, ő vidéken, Baranya megyében, egy kis faluban, Sombereken volt plébános, és aztán hát ő mesélte, hogy ott vidéken hogy zajlottak ezek a hittan beíratások, és hogy próbálták megfélemlíteni ott a szülőket, hogy ne írassák be a gyerekeiket hittanra, bár ott az egy sváb falu volt, és úgy tűnik, hogy ők eléggé határozottak voltak, és tartották magukat a valláshoz, tehát nem voltak valóban teljesen sikeresek ezek az akkori, és még utána több évtizeden keresztül tartó próbálkozások.
Tehát, hogyha nyomás alatt, teher alatt nő a pálma, mondja a latin, vagy mondta a latin annak idején, tehát azért ez a fajta ellenállás azért talán kicsit aszélozta is a hitet, mert akkor
Tulajdonképpen furcsa módon, ahol olyan mai szóval, ugye soft módszerekkel történtek az átnevelések, most itt Nyugat-Európára és a nyugati államokra gondolok, ahol nem voltak valóban kényszerítve általában a vallásoktól való eltávolodásra az emberek, ott tulajdonképpen már statisztikailag nem tudom, de azt hiszem, vagy amit így hírekből itt-ott hall az ember, tulajdonképpen nagyobb mértékben esett vissza a templomba járás.
Igen, ugye, határozottan.
Most hallottam egy-két éve egy olyan statisztikát Franciaországban, 2%, bár ugye nagyjából katolikus a nagy része születés szerint, vagy a családi hagyomány szerint a franciáknak, ehhez képest ugyan nem ismerem szintén, és nem tudom milyen pontos statisztikák van, de azt hiszem Magyarországon ennél lényegesen jobb a helyzet.
Azért 10-15%, bár itt is azért csökken sajnos erőteljesen a háború óta, hát az már 75 év. Kicsit azt szoktam mondani, hogy agyunkra megy a jólét, mert minden készen van, minden természetesnek tekintünk, és akkor nehéz fenntartani azt a fajta gondolkodásmódot, ami régen volt. És hogyan látod a családban, a fiataloknál, ott hogyan lehet jellemezni a vallásosságot?
Igen, hát tulajdonképpen olyan áttekintésem, nagyobb áttekintésem nincsen, mert például ugye a munkahelyem az nem oktatási intézmény, hanem tiszta kutatóintézet, a akadémiához tartozott korábban, ugye most ez az Eötvös Loránd kutatási hálózathoz tartozik, matematikai kutatóintézet, úgyhogy gyakorlatilag a közvetlenebb élmény az a gyerekeimen keresztül volt, de ott tulajdonképpen egy kicsit az összképet, persze jó irányban módosító tényező, hogy mind a ketten egyházi iskolába jártak, Szent Imrébe, Szent Margitba, amik egymáshoz nagyon közel vannak, és ennek megfelelően az ő ismeretségi körükből, baráti körükből, volt osztálytársaikból, ha levonja az ember a következtetéseket, vagy valami statisztikát csinálna, akkor az jóval kedvezőbb, mint az átlag, ami teljesen
hát,
természetesen.
Hát a közösség,
az esetben.
Igen, a közösség megtart a hitben is, úgy tűnik, hogy azért az számít, hogy...
Igen, igen, és valóban az, hogy a baráti társaságban olyanok vannak, akik hívők, ugye hát a érdekes módon, ugye bár itt nem egyházi vonalon jött az ismeretség, de az egyik lányomnak, a gyerekeinek a legjobb barátnői, barátai, azok egy olyan családból valók, ahol az édesanyjuk az a lányomnak jó barátnője, és a szülők pedig nekünk voltak jó barátaink, és valamennyien vallások csak, és ott a pasaréti ferencesekhez jártunk hosszú ideig.
Igen, hát ezek meghatározó.
Együtt templomba, meg ők a nálunk egyel fiatalabb generáció, tehát egyik lányom hittanra is vele, és aztán a még kisebb generáció, még fiatalabb generáció az unokák közül például most egyszerre voltak tegnap első áldozáson az ottani legidősebb unokával, akivel egy osztályba is járt, és most is egy osztályba jár, és hittanra is együtt
hát
jár.
Ezt olyan jó nézni, amikor az egyházközségbe ugye a barátaimnak a gyerekei, unokái mennek első áldozásra, és akkor lehet figyelni, hogy hogyan hasonlít már a pici a papához, a nagypapához, ezek valahogy összetartják azért a
igen, embereket. Igen, igen, és így, ha még ugye több generációs családok együttélése, az már nem szokásos, hát részben a javuló lakáshelyzetnek betudhatóan is, de ilyen szempontból, ha így több generáción keresztül megmaradnak a családi barátságok, a templomba járás, és esetleg ugyanabba a közösségbe járás, hát az mindenképpen egy jó hír, és egy jó hagyomány.
Igen, hát erre jó, hogy egy városban lakunk, és ugyanabban a városban, ami azért elég nagy, de mégiscsak lokális olyan tekintetben, hogy az ismerősök, a régi barátok megtalálják egymást itt, és akkor nem
igen,
kell
igen.
földrészeken átutazni.
És pláne kiderül sokszor, ha így ilyen közösségekbe járó, esetleg másik közösségbe járó, vagy korábban másik közösségbe járt, a közösséget itt ilyen vallásos közösségre gondolok, járt, akár ismeretlennel találkozik az ember, akkor elég hamar kiderül, hogy sok közös ismerősük van erről a
hova jár, tánciskolába?
Vonalról. Igen, szóval mindenféle szempontból. Igen, mindenféle szempontból, vagy akár csak, szóval, vagy hát már annak idején, ugye ez egy 40 évvel ezelőtt is tapasztaltuk azt, hogyha mentünk esetleg ilyen Nagymaros, Kismaroson ilyen kis közösségeknek találkozóira, akkor sokszor, ami persze nem olyan szerencsés, ugyanazokat az arcokat láttuk több helyen, bár ugye nem ugyanabban a közösségben jártunk, de ugyanazokat az arcokat láttuk. Hát az, hogy nem olyan szerencsés, azt arra mondom csak, hogy azért nem volt egy olyan nagy társaság idézőjelben létszámra, hogy hát ugye mindenütt ismeretlen új arcokat látott volna az ember, hanem ugyanazok nagyon sok helyen újra és újra találkoztak egymással.
Hát itt látjuk Pincz János példáján keresztül, hogy azért Magyarországon lehet valaki sikeres akkor is, hogyha hívő, és ezt mindig megvallotta, mert hát nemrégiben egy igen előkelő matematikai díjat kapott, ami hát nem gyakori, tehát ezt úgy látszik sikerült valahogy megoldani, hogy a főáramtól eltérően is elismerik a teljesítményt, azért elismerik.
Igen, szerencsére azért azt lehet mondani, hogy nem, tehát nem éreztem semmilyen hátrányát ennek a vallásosságnak, és úgy érzem, hogy kollégáim sem érezhették hátrányát, legalábbis úgy amiről én tudok a vallásosságnak mi intézetünkben legalábbis, és vagy pedig a akadémiai matematikai közösségben.
Hát remélem, hogy ez megmarad, és akkor továbbra is minden jót kívánunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nárai Szabó Gábor beszélgetését hallották Pincz János matematikussal.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu